A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Csabai Károly vagyok, az Enfor és a Privát Bankár főszerkesztője. Nem csak a nézőinket és olvasóinkat köszöntöm, hanem a Trend FM hallgatóit is. Felvezető után köszöntöm a mai vendégeinket, mert ugye ketten vannak, és ebbe is most rendhagyó lesz az adás, hogy általában egy vendégem szokott lenni egy beszélgetőpartnerem, de most ketten is lesznek. Bot Péter Ákos volt jegybankelnök, üdvözöllek.
Köszönöm szépen a meghívást.
És Plesinger Gyura, a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja, a Magyar Közgazdasági Társaságnak az elnöke.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
Péter már, hát ha nem is ebbe a stúdióba, de ebbe az adásba azért otthonosan mozog. Ő ugye a lapcsoportunknak az állandó szerzője már évek óta. Gyula, te viszont most vagy először itt, úgyhogy azért is külön köszöntlek. Na hát, ami az aktualitását adja az, hogy pont ma egy éve, pont tényleg március 4-én egy éve, hogy belépett Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank, hát nem a Magyar Nemzeti Bankba, de a Magyar Nemzeti Bank elnökeként most megkezdte a 6 éves mandátumát egy évvel ezelőtt, tehát még 5 éve van hátra, és arra gondoltam, hogy hát ez jó apró topó talán arra, hogy visszatekintsünk erre az egy évre. Én előrejáróban annyit tudok mondani, hogy amikor ő mielőtt átvette a mandátumát, vagy mielőtt ő az elnök lett, akkor voltak olyan félelmek, hogy ugye a kormányból érkezve, és pénzügyminiszterként átülve a Magyar Nemzeti Bank elnöki székébe, majd nem fog tudni annyira ellenállni a kormány felől érkező kéréseknek, például annak, ami mondjuk már az elődjével szemben is megnyilvánult, tehát, hogy a kamatcsökkentést már el kéne kezdeni, és hogy nem tud annyira függetlenként viszonyulni, mondjuk ahogy az elvárható egy-egy bank elnöktől. Az első kérdés talán ilyen bemelegítő kérdés, hogy hogy látjátok, mennyire sikerült rácáfolni a Varga Mihálynak az elmúlt egy évben ezekre a félelmekre?
Talán kezdeném én, mert én voltam némileg hasonló cipőben, hiszen hát hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt, amikor még ifjabb voltam lobogós örénnyel, akkor én ipari és kereskedelmi miniszter voltam 17 hónapig mondjuk, és úgy hozta az élet, és most már nem megyek vissza, hogy miért, mert mindig vannak körülmények, hogy a miniszterelnök, miután üresedést támadt az MNB élén, engem kért fel, és utána beküldött a parlament elé, meghallgatott, a parlament szavazott, és így lettem elnök, de az ellenzéki pártok némelyike nem egyformán szavaztak személyemről, de elkezdték mondogatni, jó, hát egy kormánytag ül be a független intézmény élére, és akkor az ember elmondta, és őszintén is gondolta, és azt gondolom, hogy úgy is történt, hogy a Nemzeti Bank, a Nemzeti Intézmény, van róla egy törvény. Ha azt a törvényt valaki a betűjét is, meg az üzenetét is betartja, akkor nincs különösebb probléma. És még azt is elmondhatnám, hogy egyébként nagyon gyakori máshol is, például a franciáknál, hogy valaki a trezorban van, és utána átül a Banque de France-ba, vagy visszamegy. Tehát ez nem annyira fura, és akkor a kérdés persze az, hogy ha a személy komolyan veszi a törvényt, akkor nincs gond, ha nem veszi komolyan, akkor gond van, tehát meg kell majd nézni most, meg korábban is, hogy ha akarjuk ezen végigmenni, de hát megemlítem, az előző jegybank elnök is miniszter volt, tehát mert hiszen itt jöttek, mentek az emberek.
Hát, az az érdekes, bocsánat, hogy csak közbevállalok, csak ami megfigyelhető, hogy általában a jobboldali kormányoknál történt meg az, hogy a kormányból került egy bank élére szakember, a baloldali liberális összetételű kormányoknál meg nem, hát, nem a, véletlenül is a kormányból választottak ki az ember.
György a tervhivatal államtitkára.
De az, de az nem a kormány. Figyelj. Jó, hát...
Most nem a kormány tervhivatal, de hogy is nem, hogy akkor...
Meg bocsánat, akkor azt mondom, a rendszerváltás után inkább akkor azt mondom, jó? Tehát
ez most ilyen szempontból.
Ez csak egy ilyen érdekesség.
Könnyebb statisztikát csinálni, húzni rovancsokat, hogy melyik párt honnan toborzott embereket, de mindesetre, tehát most abból indulunk ki, hogy kormányta került oda, baj ez, és akkor a kiinduló pont szerintem elvi, hogyha a törvény betűjét betartja, akkor nagyjából mindegy. Hát jöhet a bankszektorból is, és akkor megkérdezik, hogy nem húzza a szíve a bankokhoz. Mm-hmm. Ha jön a jogi szakmából, mert például a lengyeli bank elnöknő az, akkor nem húzza a szíve a jogászok. Azt, ha a törvényt követi, akkor a szíve a törvényhez húz.
Ugye hát én talán annyit tudnék oda, hogy körülbelül hát nem egészen két nap, ilyen egy éve az én mandátumom lejárt a Nemzeti Bankban, tehát tulajdonképpen egy monetáris tanácsülésem volt közösen Varga Mihállyal és az új vezetéssel. Ugye,
és az milyen volt egyébként? Tehát, hogy akkor ilyen elbúcsúztattak téged, vagy valami komolyabb dolgok is szóba kerültek? Hát akkor aztán még kellett dönteni a kamatról.
Hát, még egy utolsó döntés volt a kamatról. Döntés volt, és egy teljesen jó hangulatú, kellemes volt. De hát mondjuk régen ismerjük is egymást. Engem őszintén szóval nem lepett meg az, hogy ő folytatta azt a monetáris politikát, amit még az én időmben elkezdtünk. Nem lepett meg részben azért, mert személyesen is ismerem, részben pedig azért, mert láttam, hogy mi az a stáb, akivel ő átvette a Nemzeti Bank monetáris tanácsának az irányítását, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan profi stáb, akik tényleg arra figyelnek, ami a kötelességük, és nem nagyon lehet befolyásolni őket.
Az a kérdés, hogy ha viszont nem ezt tette volna Varga Mihály, akkor mit tett volna, akkor valószínűleg nem lettek volna ilyen betonbiztosak mondjuk az árfolyam mutatók, tehát hogy az, hogy a forint mondjuk erősödött, mindenki azt mondja, hogy az Varga Mihály következetes és független jegybank elnöki tevékenységének köszönhető, és annak, hogy a forint stabilizációjára tette föl itt ugye a hivatását, vagy a mandátumát. A kérdés, hogy most akkor van-e, ez mindig a örök kérdés, hogy van-e árfolyam célja az MNB-nek, vagy nincs árfolyam célja. Mi újságírók által mindig szeretjük ezt megkérdezni, és nagyon sokszor letronfolnak minket, hogy nincs árfolyam célja az MNB-nek.
Egy bankárok meg mindig szeretnek úgy válaszolni, hogy nincs árfolyam célja.
De azért félszemmel mindig figyelgetnek, nem?
Nyilván a nagy volatilitást azt szereti elkerülni a minden jegybank, így a Magyar Nemzeti Bank is, tehát az egy fontos szempont, hogy az árfolyam ne ugráljon össze-vissza, de nincs árfolyam célja. Nyilván van valami olyan árfolyam, ami a gazdaság számára optimális, és hogyha az az árfolyam, vagy azt az árfolyamot sikerül eltalálni, akkor az jó, de mondom, alapvetően az a lényeg, hogy ne nagyon legyen bizonytalan az árfolyam. És az egész biztos, hogy az, hogy az új jegybanki vezetés az követte azt a monetáris politikát, amit a korábbi vezetés elkezdett, az mindenféleképpen erősítette a befektetői bizalmat, erősítette a Nemzeti Bank hitelességét, és egész biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a forint az erősödni kezdett és stabilizálódott.
Egy támogató és egy vitatkozó nézetet hagy hozzá.
A vitát szeretjük.
A támogatót az ugye most két olyan ember ült, aki a közgazdasági társaságnak a tisztségviselője, és mint a közgazdászok, mi nyilván azt mondjuk, hogy hát a Mandel-Fleming modellből le lehet vezetni, hogyha egy jegybanknak meg akarja tartani a monetáris politikai önállóságát, azaz a kamatpolitikájával kormányoz, és most ez a Nemzeti Banknak nagyon régóta ugye a inflációs célkövető rendszer, abban a legnagyobb eszköze a kamat, akkor nem lehet hivatalos árfolyam célja, mert két célja nem lehet, mikor csak egy eszköz van a kezébe. De mindezt elmondva, én szerintem nem folytatta az elnök az előző politikát, és helyesen, mert az előző politika nem csupán az volt, hogy nem volt az MNB-nek árfolyam célja, hanem ezt ki is mondta. Na most az új elnök nem ezt mondta az első két nap. Hát, hogy én nagyon figyeltem, hát elemzőként, hát muszáj, kértek tőlem minden hét az elemzés, és volt ez az elemzés, és ő ezt a mondatot nem mondta, hogy nem célja, mert az egészen más, hogy nem célja, és nem beszélek róla, és más, hogyha bemondom, hogy hát nem célja, és akkor az is jelenti, hogy nem is érdekel. Nyilván nem így mondta az MNB, és most ugye ott ül valaki, aki hát végült ezeket a vitákat, de azért a külső szemlélő számára más volt az új elnök megszólalása, mint az előzői, akiről tudjuk azért, és hát ő elmondta rengeteg helyen, hogy őt például nem zavarja, ha gyengül a forint, mert az exportőrknek stb. Az új elnök ilyet nem mondott. B. Tartotta a kamatot. Na most vitte tovább a politikát? Hát nem biztos, mert közben azért a világban már megindult egy kamatcsökkentés, tehát ő akár mondhatta volna, hogy az a kamat különbözet, ami kialakult, az elég nekünk, és akkor megy lejjebb. Megvárta a legutóbbi alkalmat. Ugye 6,5 maradt nagyon sokáig, a beszélgetés idő tartalmában már 6,25, de hát azért, mikor egy évre tekintünk vissza. Tehát azt gondolom, hogy itt azért volt hangsúlyi áthelyeződés, és az én fülem legalábbis kihallotta ezt, hogy másként beszélt a árfolyamnak a stabilitásáról. Egy olyan országban, amelyik nagyon érzékeny az árfolyamra. És akkor megjelentek egyébként MNB-s tanulmányok is, hogy milyen a átgyűrűződése az árfolyam változásodnak az árakba, változott-e, nem változott. Tehát a szakma azért szerintem érzékelte, hogy az új elnök mást is mond. Hát nem forgatta fel nyilván a szervezetet, nem is nagyon vitt be sok ember, de azért például cserél. Tehát azt gondolom, hogy itt volt változás akkor is, hogyha mondjuk a nagyon zajos változás tényleg nem volt. Vannak egyéb történetek majd még az MNB körül.
Erre majd lehet, hogy még kitérünk.
Látom, hogy szemetem, igen, szóba akarod hozni.
De lenne két technikai jele.
Lehet egy kis vita műsor lesz.
Hát azért az a céljunk, de gyorsan két technikai megszólalásom lenne. Megjegyzésem, hogy kicsit a mikrofonhoz közelebb beszéljetek, hogy jobban lehessen élvezni a beszédeteket. A másik meg az, hogy az már ugye az olvasóinknak, nézőinknek, hogy nyugodtan tegyenek föl kérdéseket. Már kaptak kérdést vendégeink, de azért élő adás, hogy most élőben is akár reflektálhatnak is, amit ők elmondtak. Szerintem Gyuszi, most akartál volna mondani valamit, amit a Péter mondott?
Hát, csak egy pici pontosítás, hogy a korábbi jegybankkivezetés, meg ugye abban én is benne voltam a monetáris, mi azt mondtuk, hogy nincs árfolyam célunk, inflációs célunk van. És az inflációs célnek rendeljük alá a monetáris politikát, egyébként csak egy ilyen kis hangsúlybeli változás.
Jó, ugye Varga Mihály nagyon sokszor, majdnem minden, én egyébként mindegyik sajtótájékoztatóját meghallgattam, ez is egy változás volt az elődjéhez képest, ugye Matolcsy György egy idő után már nem tartott sajtótájékoztatót, ő maga személyesen Virág Barnabásra adresszálta ezt, ez is szerintem egy kicsit azért talán a bizalmat azt erősítette, ő a stabilitást és a kiszámíthatóságot minden egyes sajtótájékoztatón elmondta, majdnem az első 5 percben. A kérdésem az lenne, és talán ezzel megint vitát generálok, hogy egyetértetek ti azzal a megközelítéssel, hogy ő a 6,5%-os kamatot a legutóbbi időkig itt tartotta, nem nyúlt hozzá, pont, ilyet a kérdőjel, egyetértetek-e ezzel? Vagy ti, ha ott ültetek volna, akkor ti máshogy döntöttetek volna?
Én ezt átengedném itt a választ, mert én úgy gondoltam, hogy mint végül is nem olyan túl régen a monetáris tanácsból távozott szakember, én nem szeretném minősíteni az új jegybanki vezetésnek a monetáris politikáját. Én azt gondolom, hogy egyébként magánemberként vagy a közgazdasági társaság tagjaként, hogy nincs gond a Nemzeti Bank működésével.
Én is át akartam engedni a választ, mert viszont én meg nagyon régen ültem abban a teremben, és amikor ott dolgoztam, akkor nyilvánvaló, hát az ember nem az ujjából szopja ki azt, az nagyon egyszerű döntés, mert a döntés egyszerű. Sok pénzt kapnak érte az ott ülők, de a döntés egyszerű. Marad a kamat, emeljük a kamatot, csökkentjük a kamatot. Tehát egy olyan kézikar, amit előre tolok, hátra tolok, vagy a neutrális ponton tartom, de ugye előtte azért jön az elemzések tömkelege, ott van a stáb, most gondolom most is úgy van, hogy egy hosszú vita van, meg előtte papírok készülnek, néha elkészül egy inflációs jelentés, ami azért akkor az egy 60 oldalas dokumentum, és annak alapján hozzák meg azt a nagyon egyszerű döntést, hogy ez a 6,5 most is marad, és hogy mit mondanak róla. Na most itt ugye a szavak nagyon számítanak, mert a Szoberny intervenció is nagyon kemény intervenció, aki azt mondja, hogy levisszük, mert nagyon magas, akkor az úgy is lehet értelmezni, hogy levisszük, és le is fogjuk majd még vinni, mert nagyon magas. Ha azt mondjuk, hogy levisszük, és nézzük az adatokat, az meg ugye azt jelenti, hogy hát a elemzések készülnek, látunk veszélyeket, esetleg benne van a közleményben, és utána még elmegy a jegybank elnök, és elmondja nektek, újságíróknak, még este föltesznek egy kis elemzést a honlapra, és akkor az elemzők csócsálják ezt. Tehát ezért ott kellene lenni, azért mondtam ezt a bevezetőt, ott kellene lenni, hogy az ember azt merje mondani, hogy nem jól döntött, vagy jól döntött. Nézzük a következményeket, hogy a következmény az, amit te is mondtál, hogy az a forint, amelyik elég volatilis volt, az beragadt tegnapig, tegnap előttig, de ez majd ez egy másik történet, a sokkok jönnek. Amikor nincsen sok, akkor beragadt egy olyan sávba, amelyik magyar viszonyok között erősnek számít újabban. Én rögtön halkan mondom, ezt attól függ, hogy milyen a ember memóriája. Ha 20 évre visszanéz, akkor gyenge. Ha 3 évre visszanéz, akkor erős. Viszont nem nagyon volatilis, mert hát persze 2-3-4 forint se csekély, de hát hogyha ha 400 körül van egy eurónak a forint értéke, akkor 1-2-3-4 forint az 100%-on belül van. Na most, aki a piacon mozog, az tudja, hogy hát 1%-os változások minden aktív árában bekövetkezhetnek.
Egy picit kikerültetek a választ, de a Gyuszinál hát elfogadom, mert
mutatsz. Mondjuk
azért, de hogyha a big picture-t nézem, tehát hogyha, amit egyébként Péter már elkezdett feszegetni, hogy kívülállóként lehetett volna az embernek az az érzés, és akkor most akkor egy kicsit absztrahálunk, tehát lehetett volna az embernek az az érzés, sehogy másfajta kamatpolitikát lehetett volna követni. Ugye gondolok arra is, hogy itt hogy a kormány részéről, mint említettem, egy fél év türelmi idő után megint előjött egy ilyen nyomás a Varga Mihállyal szemben. Ugye augusztusban jelentek meg azok a hangok, hogy azért akkor érdekes, hogy 5 hónapig semmi nem tört, és akkor hogy azért alacsonyabb kamat kéne, a miniszterelnök is elmondta, ugye Nagy Márton miniszter is elmondta, és akkor se rezdült meg a Varga Mihály, hanem viszont kijöttek az államilag támogatott hitelek, és megint előadódott egy kettős kamatrendszer kvázi, ez a 3%, illetve 6,5%. De tehát, hogy ebbe az összefüggés rendszerben hogyan látod a helyzetet?
Azt gondolom, hogy akkor itt nyugodtan hivatkozhatok a saját gyakorlatomra, vagy arra gyakorlatra, amit még az én tagságommal követtünk, hogy ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy mi az esélye annak, hogyha csökkenjük a kamatot, akkor begyengül a forint, annyira begyengül a forint, hogy akkor az elviszi az inflációt. Tehát ezt kell mindig nagyon-nagyon mérlegelni, és akkor ilyen patika mérlegen kimérni, hogy mekkora kockázata annak, hogy egy kamatcsökkentés az tulajdonképpen visszaüt, és az inflációt elkezdi fölvinni, hiszen ugye a Nemzeti Banknak az elsődleges célja az inflációnak a karbantartása, a csökkentése. Most ugye a mindenféle ilyen árstoppok, kamatstoppok, minden egyéb stoppok miatt az infláció már amúgy is ilyen, szóval azt mondom, hogy egy kicsit mesterségesen alacsony, vagy lett alacsony, azaz ott van egy kis ilyen rejtett infláció, vagy inflációs nyomás, tehát ezért duplán nagyon óvatosan kell egy jegybanknak lépnie, mert az az inflációs nyomás az előbb-utóbb az érvényesülhet, és akkor megugorhat az infláció. Hogyha egy labdát lenyomunk a víz alá, ugye akkor az ott marad egész addig, amíg ott tartjuk, de ha elengedjük, akkor egyszer csak kijön. Tehát ezért nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy amikor elengedjük a labdát, akkor mennyire óvatos engedjük el, hogy utána csak a felszíne jöjjön föl, és utána ugorjon túl. De tulajdonképpen ez a dolognak a lényege. És hát még azt kell látni, hogy amit itt Péter említett, hogy van ez a bizonyos pass-through, tehát az átgyűrűzése, az árfolyam átgyűrűzése az inflációba, ez hát a mi időnkben ez egy elég magas érték volt, úgyhogy nagyon így duplán kellett vigyázni arra, hogy az árfolyam az nehogy elszaladjon.
Aki a Trend FM-en hallgat minket, azt a hírek után várjuk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.